Áldott vagy, Uram, és köszönjük, hogy mi is áldottak vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. Minden szellemi áldással megáldottál minket. Hálás a szívünk ezért. Hálásak vagyunk a mögöttünk levő évért is, mennyei Atyám. Köszönjük a Te kegyelmedet, a jóságodat, amit velünk tettél. Hálákat adunk a Te jó akaratodért, és köszönjük, hogy ezen az úton járhatunk továbbra is, a következendő évbe is, a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, a drága Úr Jézusunkért, aki ide született a földre, és bemutatta a Te akaratodat, bemutatott Téged, mennyei Atyám, és mi sokat tanulhatunk a Te drága igédből. Köszönjük, hogy a keskeny úton járhatunk, és nem inogunk meg se jobbra, se balra. Köszönjük a Te szeretetedet, amely a szívünkbe kitöltetett a Szent Szellem által. És köszönjük, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy vezessen minket, és tanítson minket ezen az úton. Köszönjük, Atyám, a Te dicsőségedet, ami megjelenik előttünk, és köszönjük, hogy a mai napon is itt vagy jelen, közöttünk vagy, drága Úr Jézus, itt vagy a szívünkbe, és folyamatosan munkálod a mi szívünket, drága Szent Szellem. Hálákat adunk, Uram, hálákat adunk a gyülekezetért, hálákat adunk azért, hogy a mai napon összejöhettünk, és szolgálhatunk neked, mennyei Atyám. Hálákat adunk azokért is, akik nem tudtak eljönni. Megáldjuk az ő életüket, és gyógyulást, szabadulást, és boldog életet, örömöt, a Te örömödet szólítjuk az ő életükre. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám. Köszönöm, mennyei Atyám, az itt jelenlevőket, köszönöm a szívüket, és köszönöm, hogy kinyitják a szívüket, a szellemi fülüket, és a szellemi szemüket arra, hogy befogadják az igét a mai napon, a Te üzenetedet, Uram. Köszönöm a drága Szent Szellemnek, hogy vezeti a mai alkalmat, mert átadjuk neki, és köszönjük, hogy olyanokat szólunk, ami a Te akaratodban van, mennyei Atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk. Köszönjük, mennyei Atyám, a gyülekezet tagjait, köszönjük a Krisztus testében levők életét, köszönjük, mennyei Atyám, a szolgálókat, köszönjük a vezetőket, az ország vezetőit, és köszönjük, hogy átformálod a szívüket, hogy csak a jó dolgokat tegyék a néppel a Jézus nevében, és a Te akaratodban járjanak el. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged a Jézus nevében. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon, az évnek az utolsó alkalmán. Hallottátok a dicséretekbe, hogy voltak új dicséretek, és mindig azt mondom, hogyha hallgassuk a dicséreteket, ha nem is tudjuk, de a szövege az megérint minket, és átvisz minket a mennyei birodalomba. A dicséret az hatalmas dolog. Még ünnepi hangulatban vagyunk, és még az szívünk is az ünnepfényében lobog. Ezért még a mai napon a karácsonnyal kapcsolatban egy kicsit, de inkább Jézus életével kapcsolatban tanítok. Karácsonykor Jézus születésnapját ünnepeltünk, amit a múlt alkalommal is említettünk. Mai napon olyan üzenetet fogtok hallani, amiről már sokszor hallottatok. Bizonyára többen vannak, akik azt mondták, hú, már ezt hallottam, mert hányszor hallom még, de soha nem elég hallani az igét. És az a mondás járja, hogy az ismétlés a tudás atya, és mindig jó hallani újra és újra a magyarázatot is hozzá. Ma egy kicsit összefoglalva Jézus életét, földi szolgálatát taglalom, és hogy mire utasított minket, hogy amikor ő elmegy, mi mit cselekedjünk, mit tegyünk. Tehát Jézus megszületett, megszületett a messiás, megszületett a megváltó. Ugyanúgy született meg, mint egy közönséges, átlagos ember. Ugyanúgy megfogant az anyamében, ugyanúgy természetes módon született meg. Annyi volt a különbség, hogy ő élő szellemmel rendelkezett, élő szellemmel született le ide, erre a földre, erre bukott világra. A Filippi levélben olvashatjuk, Filippi 2:7-8-ban, hogy ugyanolyan emberré vált, amilyenek mi vagyunk. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekkel hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amen. Tehát az ige mindig alátámasztja, amiről beszélünk. Tehát a szülei ugyanúgy nevelték fel, mint bármilyen kisgyermeket. Gondoskodtak róla, szeretetben nevelték. Mindent megtettek ők is, érte, hogy miértünk megtettek a szülők, vagy mi a gyermekeinkért. Jézus gyermekkoráról nem sok mindent tudunk. Nem sokat ír le az írás, de amit tudunk, azt most egy kicsit felvázolom. A Lukács 2.21-ben, lapozzatok oda, Lukács 2.21-hez. Lukács 2.21-ben azt írja az ige, hogy amikor 8 napos lett Jézus, elvitték a jeruzsálemi templomba, és bemutatták az Úrnak. Tehát Lukács 2.21. És mikor betelt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Amen. A Lukács 2.40-ben azt írja Isten igéje, hogy a kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt ő rajta. Tehát leírja Isten igéje, hogy Jézus növekedett szellemben, szellemi tudásban. Növekednie kellett bölcsességben, isteni bölcsességben és szellemi tudásban. Az 52-es igevers pedig azt írja le, a Lukács 2.52-ben, hogy Jézus pedig gyarapodék bölcsességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Tehát leírja az ige, hogy Jézus ugyanúgy növekedett, mint egy közönséges gyerek, ugyanúgy nőtt a teste, ugyanúgy felnevelkedett, mint egy másik bármilyen gyermek. Tehát szellemileg és testileg is növekedett. A Lukács 2.41-hez visszalépünk, és itt olvasok egy hosszabb igesort, 2.41-től 52-ig. Ugye itt Jézusról a 12 éves koráról ír az ige, addig nem tudunk róla semmit. Tehát a 8. napon bemutatták, onnantól nem tudunk róla semmit, csak annyit, hogy növekedett. Szellemben is, és testileg is. Tehát Lukács 2.41. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. És mikor 12 esztendős lett, fölmennének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarad a Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járóföldet menének, és keressék őt a rokonok és az ismerősök között. És mikor nem találták, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták a templomban a tanítók között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. Egy pillanatra itt megállok. Tehát abban az időben évente el szoktak menni a jeruzsálemi templomba, és a húsvétnak az ünnepére, és Jézus 12 esztendős lett, ő már elmehetett, mint férfi a templomba, és valahogy elkeveredett. Tehát ő ott maradt, csak a szülei nem tudták, hogy mikor elindultak visszafele a nagy tömegbe, hogy Jézus ott maradt, azt hitték, hogy elkeveredett ott a sok ember között az úton. És nem találták, ezért visszamentek Jeruzsálembe, és megtalálták őt a templomba. Most folytatom az igét a 47-es igeverssel. És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és feleletein. És meglátván őt, elcsodálkoznak, és mondanék ki az ő anyja, fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé, atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Itt megint megállnék, a drága Jézus növekedett szellembe, hogy írt az ige, és már elég sok szellemi tudása volt neki, és tanított a templomba, beszélgetett a papokkal, írástudókkal. És elcsodálkoztak, hogy mennyi mindent tud a mennyei dolgokról. És anyja is, és apja is elcsodálkozott ezen, de megkérdezte tőlük, a édesanyja megkérdezte, hogy miért tetted ezt, hogy miért maradtál itt, miért nem szóltál, miért nem jöttél velünk. És azt mondta neki, Jézus azt válaszolta, 49-es vers, ő pedig mondanékik, Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokba kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyám dolgai? Ez volt Jézus válasza. Jézus elkötelezte magát az atyának. Jézusnak minden lépésben az atya akaratát kellett beteljesíteni, attól a perctől fogva, hogy leszületett a földre. És ez több helyen is bizonyítja az ige, sőt, végig, ha négy evangéliumot elolvassuk, végig bizonyítja az írás, hogy Jézus az atya akaratát cselekedte. És már itt ezt mondta, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkozni. Nekem fontosabb az, mint hogy más világi dolgot tegyek. Nekünk is ehhez hasonlóan kell átformálodnunk, hogy sok világi dolgot félre kell tennünk ahhoz, hogy az atya dolgaival foglalkozzunk, hogy elmélyedjünk az igén, és nagyon sokszor hallgassuk meg a tanításokat, egy kicsit elvonuljunk félre, elgondolkodjunk ezeken, az igén elgondolkodjunk, olvassuk a tanítókönyveket, és elgondolkozzunk rajta, megnézni több fordításban a Isten igéjét, amivel foglalkozunk. És higgyétek el, hogy nagyon nagy dicsősége lesz az atyának bennünk, hogyha ezt tesszük, mert ugyanígy formálódik át a családunk, ugyanígy tudunk segíteni embereken, növekedünk a szellemi tudásban, és hogyha eljutunk egy olyan pontig, amikor már saját szavainkkal tudunk emberek fele szolgálni, az nagyon nagy dolog. Úgyhogy sokat tanulhatunk még. Az 50-es vers azt írja, de ők nem értették a beszédet, amit ő nékik szóla. Nem értették, mert nem tudtak még akkor újjászületni, és csodálatos dolgokat mondott Jézus, de nem értették, mert nem volt szellemi megnyilatkozásuk ebben. Tehát nem voltak újjászületve, és nem értették, hogy mit mond Jézus. 51-es vers, és aláméne velük, és méne Nazaretbe, és engedelmes volt nékik, és az ő anyja szívében tartá mindezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Több helyen olvashatjuk azt, hogy anyja megtartotta azokat a dolgokat a szívében, amiket Jézus mondott. Több helyen olvashatjátok az evangéliumot, az evangéliumban. És hiszem, hogy már mindenki egyszer elolvasta az evangéliumot, és találkozott ezekkel a gondolatokkal. Ezekkel az igékkel. Tovább megyünk az igében. Ennyit tudunk Jézusnak a gyermekkoráról. 12 éves korában ez történt. Utána megint nem tudunk róla, hogy mi történt vele 30 éves koráig, mert nem ír róla az írás. Úgyhogy erről nem tudunk. De növekedett tovább a szellemi tudásban. Tehát Jézusnak is el kellett telni egy bizonyos időnek ahhoz, hogy felnövekedjen. Ahhoz, hogy az Úr el tudja hívni egy szolgálatra, ahhoz, hogy tudjon üzenetet mondani az embereknek, minél többet. Tehát Jézus 30 éves lett, és a Jordán folyónál találkozunk ezzel a történettel, amikor Jézust Isten elhívta szolgálatra, és betöltekezett Szent Szellemmel. Lukács 3.32-höz lapozzunk. Ugye tudjuk azt, hogy Keresztelő János volt az előfutára Jézusnak. Ő is már az anyja méhétől fogva be volt telve Szent Szellemmel, és ő hirdette azt, hogy jönni fog Jézus, aki Szent Szellemmel fogja megkeresztelni az embereket, és János pedig Jézus útjára terelte az embereket. Tehát a Jordán folyónál Jézust is bemerítette Keresztelő János a Jordán folyóba. És a Lukács 3.22 azt írja is, leszáll a őre á a Szent Szellem testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván, te vagy amaz én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Amen. Tehát itt Jézus betöltekezett Szent Szellemmel, és innentől kezdve indult el a földi szolgálata az emberek fele. innentől kezdve történtek a csodák, jelek az életében. Tovább megyünk az igében, és a Lukács 4. fejezetéhez lapozunk, amikor ugye Szent Szellemmel betöltekezett Jézus, a Szent Szellem rögtön kivitte a pusztába. És ezt én kaptam Szellemből, hiszem, hogy igaz, hogy kiment és kísértések alatt volt. És hiszem azt, hogy a Isten akarata volt ez, hogy a Szent Szellem kivigye a pusztába, hogy bizonyos legyen abba, bár bizony tudta Isten, hogy Jézus megtesz mindent itt a földön, amit ő akar, de ez a mi tanulságunkra is van, hogy megkísértetett több mindenben. És írja az ige máshol, hogy mindenben megkísértetett Jézus. Mindenben, amiben mi meg vagyunk kísértve. Tehát kivitte a Szent Szellem a pusztába, és Isten próbára tette őt, hogy megállja-e ezt a próbát, és hogy tovább tud-e menni ezen az úton. Isten minket is próbára tesz, hogy mi is megállunk-e hitben, megállunk-e az ő akaratában, az úton, amit nekünk adott itt a földön. Megtesszük-e azt, amit ő kér tőlünk. Tehát kiment a pusztába, tudjuk, hogy 40 napig ott volt, és az ördög megkísértette többször, és nagyon figyelnünk kell arra, hogy amikor itt a pusztában volt, és ahogy az ördög megkísértette, hogy Isten igéjével jött felé, és Isten igéjével akarta megkísérteni. Tehát nagyon vigyáznunk kell a hamis tanítókra. Mert írja Isten igéje azt is, hogy az ördög világosság angyalává tud válni, és bizony hamisan tud hozni dolgokat, és Isten igéjével akarja alátámasztani. És az mind hazugság, amit az ördög másképpen akar átadni, mint ahogy Isten igéje le van írva. Amikor a pusztában végzett Jézus, amikor kijött a pusztából, a 4. fejezet 14. versével folytatom, hogy Jézus pedig megtére a Szellemnek erejével Galileába, és híre méne néki az egész környéken. Tehát Jézus 40 nap alatt, mondhatjuk azt is, hogy böjtölt, és sok kísértés között volt, és böjtölt, de ellene állt az ördögnek. Azt mondja nekünk Isten igéjén Jakab 4:7-ben, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, ahogy Jézus is tette. És bizony ellene tudunk állni, tudunk parancsolni neki a Jézus nevében, mert mi újjá vagyunk születve, és Szent Szellemmel be vagyunk töltekezve. De aki nincs újjá születve, az parancsolgathat az ördögnek. Ahhoz újjá kell születni, és Szent Szellemmel be kell töltekezni. És nem imádkozni kell az ördögnek, hogy légy szíves, hagyjál már békén, és ne támadjál, hanem parancsolni kell neki. Oda kell neki vágni, hogy takarodj innen a Jézus nevében. Tehát tanulnunk kell még sokat. Tehát azt írja Isten igéje, hogy a Szent Szellem erejével jött ki a pusztából. Megerősödve a Szent Szellem erejével jött ki a pusztából, és utána a 18-as versben olvashatjuk, azt mondja Jézus, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Amen. Itt kente fel az Úr a szolgálatra Jézust. Mert azt mondja, az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem. Tehát innentől kezdve Jézus szolgálatában jelek és csodák történtek, gyógyulások, szabadulások, halottakat támasztott fel. Megszaporította a kenyeret, vizet borrá változtatta, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent megtett Jézus. Tanított, példázatokban beszélt, amit meg is magyarázott. Bemutatta az atyát, bemutatta, hogy hogyan álljunk hozzá a vallásos emberekhez. Elmondta, hogy hogyan szolgáljunk az emberek felé. Felkészítette a tanítványokat arra, hogyha ő nem lesz már, ha ő elmegy, akkor ne essenek kétségbe. János 14-es fejezetéhez lapozunk. János 14-es fejezetében a 18-as vers azt mondja, hogy tehát mondta nekik, hogy nem hagylak titeket egyedül. Ne essetek kétségbe, ne nyugtalankodjék a te szívetek. Azt írja a 18-as vers, nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. 16-os vershez visszalapozunk, azt mondja, hogy és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17-es. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Amen. Mindörökké bennünk marad. És a 27-es versben azt mondja, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Tehát legyünk bátrak. Legyünk bátrak, ne nyugtalankodjunk, éljünk békességben, és hirdessük az Úrnak az igéjét. Ugye első pünköskor jött el a Szent Szellem. Ő örökké bennünk él. És azt is mondja Isten igéje, hogy ugyanazt meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni, amit Jézus cselekedett. János 14:12. Legyünk bátrak, cselekedjük meg, amit ő cselekedett. Azt mondja Jézus itt, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Amen. Tehát minket is tud Isten használni, ha mi engedelmesek vagyunk arra, hogy megnyitjuk a szívünket, engedelmesek leszünk, alázatosak, hogy szolgáljunk emberek felé. Üdvösségre vezessük őket, hirdessük az örömüzenetet, megszabadítjuk a foglyokat, gyógyulásért imádkozunk értük. Ezt nem akarom kibontani jobban, mert nagyon sokrétű, hogy hogyan lehet imádkozni emberekért, milyen módon, hanem folytatnám a Márk evangélium 16-os fejezetével. Mielőtt Jézus elment, ezt mondta a tanítványainak. Márk evangélium 16-os fejezet 15-ös versétől. Azt mondta Jézus. És mondanékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Azt mondja, az egész világra, mindenhova. Menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, nagyon fontos odafigyelni, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Halleluja! Le van írva Isten igéjében, hogy ezt mind mi meg tudjuk tenni. Jézus nevében. Fontos, hogy hirdessük az evangéliumot. Fontos, hogy úgy álljunk az emberekhez, ha valaki fele szolgálunk, hogy hit ébredjen a szívébe. Hittel megyünk oda, és hogy hit ébredjen a szívébe. Úgy kell oda menni. Római levélhez lapozunk a Róma 10-es fejezetéhez, és a 8-as verstől olvasom. De mit mond? Közel van hozzád az ige a szádban és a szívedben, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Ám leírta Isten igéje, hogy a szánkban van az ige, és a szívünkben is ki kell mondani. Hittel kell kimondani, hittel kell szolgálni az ember fele, hogy őnek is hit ébredjen a szívébe. Az igével kell szolgálni feléje. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Nagyon fontos, hogy üdvözüljön az egész világ. A legfontosabb, hogy újjá szülessen az egész világ. Minden ember. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Amen. A legnagyobb probléma a világban az, hogy kárhoztatják magukat, bűntudat alatt vannak. Ezt tettem, azt tettem, ezért Isten nem fog engem szeretni, ezért Isten nem fog engem elfogadni. Mert elvétettem, csúnyán beszéltem, börtönbe voltam, sorolhatnám, veszekedtem, bántalmaztam mást. Nagyon sok mindent fel lehetne sorolni. És emiatt, amikor oda megyünk egy ilyen emberhez, akkor kárhoztatja magát. Mert ő ezt tette, azt tette, ő biztos, hogy őt nem fogja Isten elfogadni. Tehát fontos, hogy erről halljanak az emberek, hogy ők igazak válhatnak Isten előtt. Mert minden bűnt eltörölt. Nem csak el van söpörve szőnyeg alá, hanem minden bűnünket eltörölte Jézus. Igazzá váltunk. Mélküldte ő a fiát. Nézzük meg a János 3:16-ban. És hogy még hozzátéve ahhoz, hogyha prédikálunk embereknek, a hit hallásból van, és a hitünket kimondjuk, ő meghallja. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát az igét szóljuk, meghallja a személy, és hit ébred a szívében. A János 3:16 azt mondja, hogy miért jött Jézus, hogy milyen volt Isten hozzánk. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És minden emberért, mindegy, hogy mit tett, mindegy, hogy milyen bűnösnek érzi magát, minden emberért eljött Jézus. És az Atya adta, ő adott először, a szeretetét adta, a szeretet született ide a földre, és az a szeretet van a mi szívünkbe, Szent Szellem által. És azt írja a 17-es vers, mert nem azért küldte Isten a fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Le van írva minden, minden, és köszönjük az Úrnak, hogy mindent elénk tár. Még egy fontos feladat, amit minden, szinte minden alkalommal elprédikálok, hogy nagyon fontos, hogy megújítsuk az elménket. A Róma 12:2 írja, nézzük meg még egyszer, és még számtalanszor megnézzük, még be nem ül a szívünkbe, hogy ezt meg kell tenni. Azt írja a Róma 12:2, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Azt írja itt Isten igéje, hogy ne váljatok hasonlóvá, mint a világ. Ne úgy éljünk, mint a világ, mert akkor a világ fog legyőzni minket. Ne hagyjuk, hogy a világ a saját képére formáljon bennünket. Ne a világ, Isten formáljon minket a saját képére. Ezért változtassuk meg a gondolkodásunkat, újítsunk meg az elménket, úgy, ahogy Isten, gondolkozzunk úgy, mint Isten. Legyünk Isten utánzói. Efézus 5:1 azt írja, hogy legyetek Isten utánzói. És ha így teszünk, akkor mi győzzük le a világot. És az utolsó gondolat a hálaadás. Nagyon sok helyen olvashatjuk az evangéliumokban, hogy Jézus, amikor tett valami jót emberekkel, vagy tett valami csodát, vagy bármi dolog jött az életébe, mindig hálát adott, imádkozott és hálát adott előtte. Mindig, mindenért. Írja a Tesszalonika levél, 1 Tesszalonika 5:5-ben a 16-tól 18-ig olvasom. Azt mondja, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. És ugye olvashatjuk a 1 Tesszalonika 5:16-tól 18-ig. És a Filippi 4:6-ban olvashatjuk az utalását, amiben újra a hálaadást olvashatjuk. A Filippi 4:6-ban azt írja Isten igéje. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitok az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. És ami a szívemből jött, azt imádkozom most értetek Pál apostol szerint, az Efézusi levélből, és az 1-es és a 3-as részből, amit Pál apostol is imádkozott a szentekért. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmának erejének ama munkája szerint. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és mi a hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Amen. Ezzel befejezném a mai tanításom az én részemről. Áldott békés, kegyelemteljes, boldog új évet kívánok mindenkinek. Amen. És most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak. Hallgassátok őt is.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatom a hálaadás témát, mert az egyik témának a hálaadást kaptam, másik témán pedig a karizmákról röviden egy összefoglaló. Az év végén az emberek többsége áttekinti az évet, átértékeli, és Istennek hálát ad, ahogy a pásztorotok is ezt már tette. Viszont az 1 Timóteus 2-ben, az 1-es 2-es versben van egy utasítás, hogy imádkoznunk kell, és van egy felsorolás. Benne vannak a vezetők, a világi vezetők is, meg az Úrban levő vezetőink is, de benne vannak a minden emberért kifejezés is, ami azt jelenti, hogy az elvesztettekért is. Miért kell imádkoznunk és hálát adnunk a vezetőkért? Hát azért, mert csak úgy tudnak hatékonyan működni a mi érdekünkben. Ha nem árasztjuk ki felettük Isten bölcsességét, akkor olyan rendeleteket hoznak, amelyek nekünk nem jók. Ha folyamatosan szidják a vezetőket, legyenek azok világi vagy az Úrban levő vezetők, akkor nem tudnak a mi érdekünkben jó döntéseket hozni. Ha mi a hitünkkel körülvesszük őket, akkor egy védő pajzsot képezzünk körülöttük. Nem csak a hitünkkel, hanem a hitünkkel és az imáinkkal, hogyha körülvesszük őket, akkor egy védőpajzsot képezünk körülöttük. Egy régebben már tanítottam egy olyan címmel, hogy kétféle hálaadás. Van az utólagos hálaadás, és van az előre mondott hálaadás. Például a 2021 éves évért utólag mondunk hálát, vagy ha valami imakérésünk beteljesedett, akkor azért utólag adunk hálát Istennek, hogy az megtörtént. A 2022-es évért pedig előre mondunk hálát, hogy Istentől jönnek a megoldások minden helyzetre. Vagy amikor az ember benne van egy problémában, egy probléma közepette, akkor azért kell előre hálát adnunk, hogy Isten nagyobb attól a problémától, és ki tud belőle hozni. Tehát a hálaadásnak ez a két formája van. Hogy utólag, vagy előre. Szeretnék imádkozni én is. Hálát adunk a világi vezetőkért, az előjáróinkért az Úrban, a szolgálótársakért, az oszlopokért, a mecénásokért, a segítőkért, a szent kapcsukért, és kiárasztjuk felettük a szent védelmet, a szent időzítést, a szent olajat, a szent szellem vezetését, bölcsességét, és kihirdetjük felettük a kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szellemét, és hogy felettük van a szemgyógyító ír, és így minden helyzetet Isten szemszögéből tisztán láthatunk. És most jönnek az elveszettek, ő felettük pedig kihirdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a szemükről, és kiárasztjuk felettük a szellemi éhséget, a szellemi szomjúságot, és beszólítjuk őket Krisztus testébe, a helyi gyülekezetekbe, és a helyi gyülekezetek felett pedig növekedést profétálunk, mint létszámban, mint szellemi növekedésben. Mert vannak éhes szívű emberek még mindig, és éppen tegnap kaptam egy olyan levelet a börtönből, amit megkönnyeztünk. Történt, hogy jött az indítatás, ugye Facebookra írjam ki, hogy ha valaki szeretne a párjának a börtönbe beküldeni naptárt, akkor szóljon, jelezze. És 25 ilyen igény történt. Ez minimum 25 üdvösség lehetőség, de ha még figyelembe vesszük az árkatársakat is, akkor ez sokkal több. És az első levél az ma érkezett meg. Ez egy fiatal ember, komoly drogfüggő volt, de már úgy ír, hogy hálát ad az Úrnak, hogy őt ebből kimentette. Tehát én a szavai és a sorai alapján azt veszem ki belőle, hogy ő már újjászületett a naptárról levő imádság alapján. És kéri, hogy a anyukája és a felesége is kapjon a kiadványainkból, hozzátéve azt, hogy ő köszönni, hogy kitartanak mellette. Tehát olyan gyönyörűen írt, hogy... Tehát vannak éhes szívűek, csak ide akartam visszatérni. A következő téma a karizmák. A karizmák csoportosítása. Az előző alkalmon kaptatok egy olyan táblázatot, hogy a Szent Szellem ajándékainak csoportosítása. Az első oszlopban vannak a karizmák, és ma erről szeretnék röviden szólni, nem belemélyedve túlságosan, és ehhez is készítettem ma egy táblázatot, mert így könnyebben áttekinthető, bármikor elővehető. De előtte még Pál szavait szeretném idézni. Az első korintusi levél 12. fejezet első verse úgy kezdődik, hogy a szellemi ajándékokra, vagy szellemi dolgokra, vagy különleges adottságokra, különböző fordítások, ugye másképp írják, ezekre nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tehát Pál a korintusiakat tanította, mert ők semmit nem tudtak ezek működéséről. Lehet, hogy működött náluk, csak nem értették, hogy az mi és hogyan. Igazából Pál azt mondja ezzel, hogy tanítani kell ezeket a dolgokat is, hogy a hívőknek meglegyen a hite ezekben. Pál igazából egy mércét adott azzal, ami itt le van írva a 12. fejezetben. És ha visszagondolok, az iskolában is mindig új dolgokat tanultunk. Soha nem régi dolgot tanultunk. Minden nap, minden héten új és új dolgot tanultunk. Ahhoz, hogy a szolgálatunk megfelelő mederben haladjon, ma felhívtam telefonon az egyik előjárónkat, mert mindenkinek van előjárója. A gyülekezeti tagoknak van a pásztoroknak vannak feljebb levő előjárók, és tanácsot kértem, útmutatást kértem, és amiket mondott, igyekeztem leírni. Nem a nyáj dönti el, hogy mit tanítson a pásztor. Nem lehet mindig csak a csecsemőknek prédikálni. Hozzá kell őket szoktatni a keményebb eledelhez. És ha vegyesen vannak a gyülekezetben a bárányok, tehát vannak fiatalok, meg idősebbek, akkor ott szükség van a tejre is, még a kemény eledelre is. Mert ha mindig csak tejet kapnak a bárányok, akkor a felnövekedettek úgymond nincsenek megelégítve. Tehát megfelelő arányban kell a tej, és megfelelő arányban kell a kemény eledel is. És ettől megnyugodtan. A karizmák. Az első korintusi levél 12. fejezete a 8-tól 10-ig írja le azt a 9 szellemi ajándékot, amit gyorsan most fel is olvasok. Némelyeknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon szellem szerint, egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyításuk ajándékai azon egy szellem által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyeknek pedig profétálás, némelyeknek pedig szellemek megkülönböztetése, másoknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatva mindenkinek külön, amint akarja. Először is, ezek az ajándékok csak azoknál működnek, akik újjászülettek és Szent Szellemmel betöltekeztek. És ezeket az ajándékokat Isten működteti az ő akarata szerint, az ő időzítése szerint, ezért bárhol és bármikor megnyilvánulhat egy hívőn keresztül. Mert ezek az ajándékok nem az égből pottyannak, hanem a szenteken keresztül nyilvánul meg. Viszont az Efézus 4.30 azt írja, hogy meg ne szomorítsátok Istennek a szellemét. Igaz, hogy a Szent Szellem bennünk van, soha nem hagy el, a kenet állandó, de mégis van egy tényező, amit mi is tapasztaltunk már, hogy egy zavaró körülmény miatt, mintha a kenet szétoszlana, a jelenlét szétoszlana. Ugyanis a Szent Szellemet meg lehet szomorítani, akár csak egy embert, mert a Szent Szellem is egy érzékeny lény. Két oka lehet ennek, vagy legalábbis én két okot említek, hogyha nem engedik meg a hívők a Szent Szellemnek a megnyilvánulásait, tehát nem engedelmesek, hogy rajtuk keresztül bizonyos ajándék működjön, vagy amikor megzavarják az alkalmat, akkor ő megszomorodik, és ezért nem lehet érzékelni Isten jelenlétét kellőképpen. És eszembe hozta az Úr, hogy két hete a pesti alkalmon is elhangzott az, hogy a tanítás közbeni közbeszólás az Isten szemszögéből rendzavarásnak minősül. Három csoportba lehet sorolni a karizmákat. A kijelentés ajándékok, az erő ajándékok és a hangzó ajándékok vagy kiejtés ajándékok. A kijelentés ajándékok azok dolgokat közölnek Isten elméjéből. És ide három tartozik, a bölcsesség beszéde, a tudás vagy ismeret beszéde, és a szellemek megkülönböztetése. Fontos különbséget tenni, hogy a bölcsesség beszéde a jövőről szól. A tudás szava, a tudás beszéde pedig a múlt és a jelen tényeiről. Tehát meg lehet különböztetni, hogy mikor melyik ajándék működik. A szellemek megkülönböztetése egy igen érdekes dolog, mert betekintést ad a szellemvilágba, és megmutatja, hogy adott esetben milyen szellem működik. Gonosz szellem, vagy jó szellem. És most az Úr eszembe hozta, pár éves keresztény voltam, vagy pár éves pásztor, és az én pásztorom tapasztalt meg egy olyat itt a városban, hogy beszélgetett az utcán egy keresztényel, és mögötte megjelent egy démon. Ez egy szellemi bepillantás. Tehát a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka működött ebben az esetben. Az erő ajándékok. Ide tartozik a hit ajándéka. Ez nem az általános hit, ez egy speciális hit. A gyógyítások ajándéka és a csodatevő erők. Tudnunk kell, hogy amikor egy halott feltámad Isten kegyelméből, akkor mind a három erő ajándéknak működni kell. Mert aki imádkozik a feltámadásért, annak ott kell lennie egy speciális hitnek, hogy amiért imádkozik, az megtörténik. Ha beteg volt, akkor kell a gyógyítások ajándéka, És csodatevő erő meg azért kell, mert egy halott úgy önmagában nem támad fel. Akár most vegyük Lázárt, de vannak a mostani időkben is feltámadások. A hangzó ajándékok, vagy kiejtés ajándékok, azok kimondják Isten üzenetét. Azt lehet, hogy kifelejtettem az erő ajándékoknál. Isten természetfeletti erejét mutatják be. Papíról le van írva, ott megtaláljátok. A hangzó ajándékok, azok kimondják Isten üzenetét. Ide tartozik a nyelvek ajándéka, a nyelvek magyarázata és a profétálás ajándéka. Ez nem tévesztendő össze a proféta hivatalával. Ez két különböző kategória. A nyelvek ajándéka az egy ismeretlen nyelv, és olyan nyelv, amit az ember soha nem tanult iskolában. A nyelvek magyarázata az már egy ismert nyelven adja át az elhangzott isteni üzenetnek a magyarázatát magyar vagy valakinek az anyanyelvén. A profétálás ajándéka szintén ismert nyelven, tehát anyanyelven szól. És egy érdekes dolog, hogy a nyelvek ajándéka és a nyelvek magyarázata, amikor együttműködik, akkor ér annyit, mint a profécia ajándéka. Tehát ez egy érdekes dolog. Én Budapesten még a kezdetekben találkoztam ezzel, még a Csepeli Munkás Otthonban. A pásztorok közül egyszer csak a dicséret után valaki felállt, és elkezdett nyelveken szólni. Tehát ő Istentől hallott egy üzenetet, amit nyelveken adott át a gyülekezetnek, persze a gyülekezet ezt nem értette. Amikor ő leült, akkor egy másik pásztor felállt, önállóan működött a nyelvek magyarázata, és ő elmondta magyarul, hogy nyelveken előtte ugye mit üzent Isten. Ez nem fordítás, nem olyan fordítás, mint amikor angolból magyarra fordítunk valamit, hanem mind a két személy külön-külön kapja meg Istentől az üzenetet. Csak egyik nyelveken kapta meg, a másik pedig ugye az anyanyelvén kapta meg. Tehát én találkoztam ilyennel, dicsőség Istennek. A saját életemből szeretnék elmondani három megtapasztalást, ahol valamilyen ajándék működött. Nem biztos, hogy mindig meg tudjuk határozni, és nem is fontos mindig beskatujázni, hogy milyen ajándék működött, de nagyjából rá lehet látni azért, hogy ezek mik voltak. Ez is jó régen volt. Kaposváron tartott a Szentes pásztor egy gyógyító összejövetelt, talán sportcsarnok volt, lementünk, de olyan állapotban volt a nyakam, hogy nem tudtam fordítani. Valamiért meghúzódott, vagy valamit. És mivel előtte hallottam olyan tanítást, hogy nem feltétlen fontos a gyógyítósorban átvenni a gyógyulást, a helyünkön is átvehetjük. És én ezt elhatároztam, hogy a helyemen átveszem a gyógyulásomat. És mire haza kellett jönnünk, tökéletesen forgott a nyakam. Tehát itt feltételezem, hogy a gyógyítások ajándékai működtek. Mert hittel befogadtam, átvettem, birtokba vettem azt, amit Jézus elvégzett a kereszten. És ez egy nagyon jó megtapasztalások, amikor az ember úgymond a saját bőrén tapasztalja meg ezeket. Egy másik eset, hát éppen úgy csak újjá voltam születve, ez legalább már 20 éve, még több, 20-25 éve történt, a kapui emelkedőt ismeritek, gondolom, amikor itt a sorompónál ugye átmegyünk, aztán megyünk fölfelé. Na, mi éppen visszafelé jöttünk, és szemerkélt az eső. És amikor a lejtő tetején voltam, akkor láttam, hogy sok autó van előttem, és ráléptem a fékre. És elkezdte dobálni az autót. Először ugye az erdő felé akart menni jobbra, utána visszakaptam a kormányt. Tehát nem tudtam uralni a járművet, és megpróbálom bemutatni ezzel a szerkentyűvel, hogy az autó ugye így a lejtőn megy lefelé, elkezd lalomozni, mert csúszik a nyálkás úton, és a végén a másik oldalon, óra visszafelé belecsúsztunk az árukba. Itt a csodatevő erők működhettek, mert amikor lejtőn megy az autó, és oldalra van, hát nagyon nagy a kockázata, hogy fölboruljon. Nem történt semmi. Másik oldalon belecsúsztunk az árokba. Még egy. Ugye csúszunk lefelé a lejtőn, szlalomozva, oldalra fordulunk, nem borulunk fel, és a másik oldalon nem jött semmi. Ahogy becsúsztunk az árokba, mindjárt jött egy darus kocsi, aki ki is húzott aztán bennünket. Úgyhogy köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét. És saját lábon haza is jöttünk, mondjuk csak 40-nál jöttem, már kicsit a felné ugye megdeformálódott. Nekünk semmi bajunk nem történt, tehát minimális volt a kocsiba is akár. De amikor irányíthatatlan volt az autó, én olyan békességet éreztem. Ez lehet, hogy a speciális hit, mert annak a tulajdonsága, hogy kiűzi a félelmet. De mindenképpen működhetett a csodatevő erők, mert azt tanultuk a csodatevő erőkről, hogy vészhelyzetben képes kimenteni az embert. Ilyen volt, amikor Jézus a viharban hajózott, a Pálnak is ugye volt egy hajótörése, tehát vannak bibliai példák is. A harmadik eset pedig a Tabi szolgálatunkban történt. Az is nagyon régen volt. Volt egy anyuka, aki rendszeresen járt a gyülekezetbe, és volt egy lánya, aki valamelyik környékbeli faluba élt, ő nem mindig rendszeresen jött a gyülekezetbe. De azon a napon bejött Tabra vásárolni. De ott volt a késztetés a szívén, hogy jöjjön be a gyülekezetbe. Tehát engedelmes volt, bejött a gyülekezetbe, meg volt a tanítás, következett a gyógyítósor, és szokás szerint ugye imádkoztunk mindazokért, akik kiálltak a gyógyítósorba. Kenet alatt ugye ő is eldőlt, és amikor kell fel, nagy könnyek közepette, örömkönnyek közepette, és akkor is már volt diktafonom, oda vittem hozzá, mondd el, hogy mi történt. Hozzáteszem még, hogy én akkor nem éreztem erő kiáradást rajtam keresztül, de ettől függetlenül ő megnyitotta a szívét, befogadta a gyógyítókenetet, és azt mondta, hogy neki gerincfeddülése volt, és azt érezte, mint amikor a csontkovács helyre nyomja a gerincet. Jobbra-balra helyre nyomja. Tehát ő fizikálisan érezte, hogy a gerincét helyre állították. Itt feltételezem, hogy a csodatevő erők vagy a gyógyításuk ajándéka működött. De, mint említettem, nem fontos ezt pontosan behatárolni. Lényeg az, hogy Isten cselekedett, és a jó megoldások megszülettek. Erről hosszasan lehetne beszélni. Viszont saját magatoknak érdemes ismét és ismét áttanulmányozni ezt a témát. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már kétszer tanítottam az elmúlt évtizedekben erről, tehát valamennyire ugye én magamat képeztem és átismételtem. Erre van szükség nektek is, hogy magatokat építsétek ki ezekben az ajándékokban, hogy felismerhető legyen, hogy Isten mikor akar rajtatok keresztül cselekedni. És akkor tudjátok, hogy hát ez most a Szent Szellemnek a munkája. Ezeket, amiket most én felsoroltam, gyakorlatilag utólag próbáltam ugye azonosítani, vagy bekategorizálni, hogy mik voltak ezek a megtapasztalások. Nem akkor, amikor benne voltam. Ott kapaszkodtam a kormányba erősen. Én is úgy búcsúzom ettől az évtől, hogy az Úr kegyelmére bízunk benneteket a jövő évben is. És a szent vérrel körülvett sziget jelentsen oltalmat a számotokra.
Egy gondolatot
még csak. Tehát igazából az ajándékok akkor tudnak működni, amikor mi hívők engedelmesek vagyunk. Például nem a bot választotta szét a vizet, hanem a Mózes cselekedete, a hit cselekedete. A kánoáni bor akkor vált borrá, amikor elkezdték kiönteni. Tehát a cselekedethez kapcsolódik. És a kenyérszaporítás. Nem előtte sokasította még Jézus, és lett több vékával.
Mikor a nagy tömeget meg kellett etetni, akkor volt 5 kenyér és 2 hal, kiküldte tanítványokat a tömegbe, és akkor szaporodott a kenyér, ahogy elkezdték törni darabokat, és adták, és amennyit tört, mindig mindenkinek, tehát mindenkinek jutott. Ez is egy természetfeletti csoda volt, a csodatevő erők ajándékával működött. És ez egy isteni késztetés. Tehát ez olyan, mintha valaki megfogna és húzna, hogy menj, gyere már, hogy mintha valaki löködne, hogy indulj meg és menjél. Tehát egy belső késztetésed van rá, és az Isten teszi. Egy érzékelés, egy megtapasztalás, hogy na most nekem meg kell indulni, és szolgálnom kell a másik felem. Jó, hát akkor hálákat adunk az Úrnak, mindegyőtökért hála, és Isten emeljen még magasabbra benneteket, az ő kegyelme szeretete öleljen át benneteket. És gyógyulást, szabadulást, egészséget, békességet, szabadságot szólít rá, bővölködést a családotokra, gyermekeitekre, és mindenre Jézus nevében. Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Tehát mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10:9 ige, hogy meghalt te száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsága, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítóm.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten ígéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.